Tényleg nagyszerű volt ez az üzenet. Még sokat lehet majd róla beszélgetni egyébként, hogyha befejeztük itt az együttlétet, bátorítlak, hogy maradjatok és beszélgessünk róla tovább. Engem nagyon motivált, én is ott voltam most reggel az Isten tiszteleten, a szepiékkel együtt. Tényleg áldás volt. Ott is zenéltünk és bátorodtunk Isten jelenlétében. Tényleg különleges áldás volt rajta, úgyhogy csak engem is nagyon bátorított a dolog. Ahogyan készültem itt arra, hogy majd így beszélek, reggel meghallgattam a Pásztor Schellernek egy üzenetét, és egyébként nem tudom, hogy hányotok hallgatja rendszeresen a Pásztor Scheller üzeneteit, van-e olyan, aki szokta ezt tenni, vagy angolul értitek-e, nem tudom. De hogyha nem haragusztok, én azt fogom tovább mondani, illetve amit azon keresztül Isten tanított nekem. Azzal együtt, hogy van benne egy csomó minden, amit egyébként tanít nekem most az életemben, és azt hiszem, hogy nem véletlenül, hogy ez így rezonált ezzel az üzenettel. Úgyhogy ez a tervem, hogy ezt osztom meg veletek igazából, amit így Isten azon keresztül adott meg, amit így tanít nekem az életembe. A hitről lesz szó. Meglepő módon hitről lesz szó, valamiért Isten mindig azt adja, amikor veletek beszélek, vagy nektek beszélek, akkor arról beszélek, a hitről, a hitünkről. Úgyhogy imádkozunk, és adjuk ezt az időt az Úrnak tényleg. Köszönjük neked, Úrunk, ezt az üzenetet, amit már hallottunk. Köszönjük neked, hogy te bátorítasz bennünket, hogy arra az alapra, amit kaptunk tőled, amink van, arra jól építkezzünk, ez az, ami rajtunk múlik, Uram. Köszönjük neked a bátorítást arra, hogy várnak bennünket a koronák, Uram, és hogy te mindent elkészítettél azért, hogy mi áldásban részesülhessünk, és csak köszönjük neked ezt az ámulatos tervet, és köszönjük, hogy ez a nap is része ennek a tervnek, Uram, köszönjük, hogy erre is elkészítetted ezt az üzenetet, és Uram, kérünk, hogy te adj megértést és figyelmet, odafigyelést a te szavadra, a te hangodra most, és csak adj egy képességet nekem is, hogy át tudjam adni azt, amit te szeretnél. Te nevedben kérlek. Amen. Tehát az lenne az első gondolat, amin így gondolkozhatunk, hogy amikor újjászülettünk, ugye hívőkké váltunk, Jézus Krisztus lakozást vett a mi szívünkben, a mi életünkben. Behívtuk őt, és ő bejött, igaz? És újjászülettünk. És ezt szoktuk ugye mondani, hogy újjászülettünk, hivatkozunk 2 Korintus, hol mondja ezt? 5:17, igaz, hogy a régiek elmúltak, és íme újjá lett minden. Van bennünk egy új természet, és ez az új természetünk, ő a Szent Szellem hangját felismeri. Ő megérti az isteni vezetést az életében. Ő az, akin keresztül nekünk van egy kapcsolatunk Istennel folyamatosan. És a hívőnek itt van ez a rejtély az életében, és igazából a hitünknek erről a rejtélyéről szeretnék beszélgetni veletek, hogy mind a közben, ami történik velem, felismerem Istennek a hangját. Mind a közben a rengeteg feladat között, vagy próbatételben, vagy zajban, ami ebben a világban van, felismerhetem Istennek a hangját. És tudjátok, hogy az Úr Jézus használja a képet a jó pásztorról. Fel is olvashatjuk ezt a részt, amikor ő beszél erről. Azt mondja János 10-ben, hogy bizony-bizony mondom nektek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem máshonnan hág be, tolvaj az, és rabló. Ugye említette a szepi a rablót, vagy a pusztítót, aki azért jön, hogy romboljon. Aki pedig az ajtón megy be, a juhoknak pásztora az. Ennek az ajtón álló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára, és a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket. És mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Idegen pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegenek hangját. És aztán később újra említi ezt. 8. vers. Mindazok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók, de nem hallgatnak rájuk a juhok. Tehát erről beszél itt az Úr Jézus, hogy van egy nagy csapat juh, vagy egy nagy csapat ember, igaz? És vannak pusztítók, vagy van pásztor, aki szólongatja őket. És van a jó pásztor, aki szintén szólongatja őket. És akik ismerik a jó pásztort, azok az ő szavára fognak hallgatni, és őt fogják követni. Akik pedig a pusztítóra hallgatnak, azokból lesz rablóhús, meg egy sütögetés a pokolba, igaz? Sátán is pásztor. Emlékeztek, hogy az angyaloknak egy nagy részét ő eltérítette Istentől, és őt követik, és meg lesz ennek a, úgymond, a jutalma. Ő is szólongat, ő is fektet be, úgymond, az emberek életébe, ő is akarja, hogy rá figyeljenek. És aztán ott van Istennek a hangja, a jó pásztornak a hangja, és ő is szeretné, hogy mi megértsük, hogy ő szólít bennünket, és felismerjük az ő hangját. És igazából a hívő életünknek egy jelentős része tényleg csak ennyiből áll, hogy felismerem-e az isteni vezetést az életemben. Megértem-e, hogy mi az, amire Isten hív engem most a következő pillanatban? Hogy megértem-e, hogy mi az, amit ő akar elmondani most nekem? Vagy pedig más hangokat követek, és azokra figyelek oda. Igaz, és ez a kép itt, hogy így ő beszél, és mi követjük őt. Ő szólít bennünket, és mi követjük őt. És ez egy nagyon fontos része az életünknek. Igazából, ahogy mondom, ez a legfontosabb része, igaz? Sokszor az életünkben lehetnek nagyon sorsfordító pillanatok is. Hogyha ott meghalljuk az ő hangját, és megértjük, hogy ő mit szeretne tőlünk, akkor jó helyre kerülünk az életünkben. Hogyha viszont elrontjuk azon a ponton, akkor lehet, hogy nagyon elbaltázzuk. Lehet, hogy nem tudjuk visszahozni többet azt a lehetőséget. Igaz? Gondoljatok mondjuk ilyenre, hogy tehát én máig emlékszem, amikor a feleségemet feleségül kértem. Az az előtti imádkozásokra és vívódásokra. És én emlékszem még, hogy melyik szobában voltam, és mit csináltam ott. Az ágyamon térdeltem, emlékszem, és imádkoztam Istenhez, és már hosszabb ideje imádkoztam, igaz? És emlékszem, hogy Isten adta a 20. Zsoltárt, és megmutatta nekem ennek az egésznek a keretét, vagy az értelmét, hogy ez mi lesz. És utána adott egy békességet a szívembe, és volt egy közvetlen vezetés Istentől. És ez egy nagyon fontos része az életünknek, igaz? Hogy megértsük az ő hangját, és utána az szerint cselekedjünk, az szerint lépjünk. És persze nem minden döntés ennyire sorsfordító vagy fontos, de gyakorlatilag az életünk az döntések láncolatából áll. Hogyha tudok hallgatni az ő hangjára, hogyha fel tudom ismerni, meg tudom fogni, akkor utána rendben leszek. Akkor tudni fogom, hogy mit kell tenni. És tényleg az igazság az, és Hamza Zsolti is erről beszélt egy kicsit a délelőtt, hogy a világ viszont tele van hangokkal és zajjal, ahol nehéz különbséget tenni az Isten hangja között, meg az egyéb hangok között. Kell hozzá egy tréningezett fül, vagy egy olyan, amelyik megtanulta, hogy kell az ő hangját fölismerni. És ez tényleg egy nagyon fontos rész az életünknek. Úgyhogy ez az első dolog, amit szerettem volna elétek tenni, vagy bevezetésképpen. A másik az ebből jön, de ez az illésnek a története. És csak hogy bevezessem ezt a gondolatot is. Manapság van, és sokaktól hallom ezt, mert olyan körökben mozgok, van olyan gondolat, ami azt emeli föl az emberek előtt, hogy te urald a sorsodat, legyél te a saját életednek a meghatározó és a kapitánya. És az emberek mint egy varázslást csinálnak az életükbe. Tehát azt mondja, hogy emeljél föl egy célt az életedben, legyen fölemelve egy cél, és aztán az a cél majd bevonza azokat a dolgokat így automatikusan, amire neked szükséged van, és akkor boldog leszel. És van ilyen hang, amelyik ezt tanítja, hogy te csináld meg, te ragd össze, érd el, és utána győztes leszel. És Van ebben igazság, igaz? Isten győztessé tett bennünket, és azt akarja, hogy az életünkben ez megnyilvánuljon. Ez teljesen igaz. De mi az, amire Isten szeretné, hogy mi koncentráljunk? És Szepi ezt érintette, és azért mondtam, hogy az üzenetünk egymásra épül. Mi az, amire Isten szeretné, hogy mi fókuszáljunk? Arra, amit csinálunk? Arra a célra, amit el akarunk érni? És aztán így várjuk, hogy Isten így összerakja el körül az életet, és utána igazából elértem a célomat, és aztán azt mondom, hogy én elértem az én célomat, és milyen jó. Erről szól a mi életünk, ezt akarom tőletek kérdezni, és én azt gondolom, hogy nem egészen. Erről beszélt a Szepi is, hogy nem egészen erről szól. És csak egy történetet akarok ezzel kapcsolatban felidézni nektek. De lehet, hogy még előtt az Úr Jézus szavait. Emlékeztek erre? Ki küldi a tanítványait? Ő választotta ki őket, 12-t, és elküldi őket kettőnként a városokba, hogy evangélizáljanak, és hirdessék, hogy elközelített a mennyek országa, és teljes tekintéllyel itt van a mennyek országa. Emlékeztek erre? Kimennek a tanítványok, és visszajönnek, és nagyon izgatottak, hihetetlen izgatottak. Azt mondják, Urunk, hát a gonosz szellemek kimentek az emberekből, mi csak mondtunk egy szót, és kimentek. Tudod, és ezek visszajönnek diadalittasan, és mondják, ez fantasztikus, ez nagyon szuper. Köszönjük szépen ezt a lehetőséget, hogy te ilyen győzelembe behívtál bennünket, és micsoda csapat vagyunk, igaz? Mint a kisegér az elefántnak mondja, hogy hallod, hogy dübörgünk, igaz? Mondják az Úr Jézusnak, hogy ezt mit tettük, Úr Jézus, wow, szuper. És tudja, és emlékeztek, hogy mit mond nekik az Úr? Ne annak örüljetek, hogy a lelkek engednek nektek. Ne abban legyen a te legnagyobb győzelmed, hogy te mit tudtál végrehajtani. És mit mond utána? Hanem annak örüljetek, hogy a ti nevetek fel van írva a mennyben. Hogy annak örvendezzél, amit csak az Úr tud elvégezni. Annak örvendezzél, amit csak az Úr tud elvégezni, senki más. Én nekem abban semmi részem nem volt, hogy az én nevem benne van abban a könyvben. Igaz? És a koronáikat ezek az emberek, a győztesek, a jelenések könyvében letették az Úr lábai elé, igaz? Mert elismerték azt, hogy igazából igen, az én győzelmem, amit Isten nekem adott kegyelmet, hogy én megtehetem ebben a testben, a semmi ahhoz képest, az ő győzelméhez képest, amit ő megtett értünk, amikor a nevünk bekerült abba a könyvbe. Az én győzelmem ott labdába se rúg, és igazából, amit mi szeretünk büszkének lenni, hogy mi meg tudtuk tenni, vagy mi el tudtuk érni, labdába se rúg ahhoz képest, amit ő elvégzett, és amit ő megtett, igaz? És ahhoz képest ez az egész semmi. A koronám, meg ami alapján én uralkodni fogok, halleluja, és én izgatott vagyok e felől, és egyébként megérintett ez az üzenet abszolút, mert tényleg sokszor nem értjük, hogy miről szól az életünk abban a pillanatban, amikor történik, igaz? És lehet, hogy régóta történik velem valami, amit nem értek, hogy miért történik. És várom, hogy mikor lesz az a pillanat, mikor Józsefet fölemelték a fáraó mellé, igaz? És lehet, hogy nem jön el az életedben az a pillanat soha ezen a föld, vagy ebben az életben most. És ez kérdés volt nekem Isten felé, és ez egy akkora felelet, hogy felkészítés, ez a földi élet, ez felkészítés, nem itt vagyunk uralomra elhívva, nem most, nem, még nem most. Az uralom ideje lesz az 1000 éves királyságban. Az lesz az uralomnak az ideje, annak alapján, ugye, amit építettünk arra az alapra. De még az sem a teljes dicsőség, és az sem, mert mi lesz annak a vége? Az utolsó ítélet és minden hatalom, ami ugye a fiúnak adatott, ő pedig aláveti magát az atyának. És többet nem lesz arról szó, hogy mit csináltam én, meg mit csináltál te, vagy mit csinált akár a fiú, hanem Isten lesz minden mindenekben. Igaz? És ez lesz az egésznek a végkifejlete. De az Úr Jézus erre célzott egyébként, hogy azt mondja, hogy ne annak örüljetek. Nem ez az igazi. Nem ez a legnagyobb dicsőség, nem ez a legnagyobb fantasztikus ebbe az egészben, ami történik. Hogy te arra figyelj, hogy te mit tudtál megtenni most, te mit tettél. És figyeljetek, itt a történet. Itt a történet. Kettő királyok, 19. Kettő királyok, vagy egy királyok? Mindjárt megnézem, hogy ha még tudtok figyelni erre, ez egy annyira ámulatos történet különben. Mindjárt oda találok. Illésről van szó, és biztos már sejtitek, hogy melyikről akarok beszélni. Illés, az egy királyok 18-ban az történik, hogy ugye Izrael bálványimádásban van, a királyuk vezeti ezt az egész dolgot, meg az ő felesége, eltérnek Istentől, báloknak áldoznak, és az egész undorító Isten számára. És Illés feláll egyedül, és azt mondja, hogy ennek véget kell vetni. És emlékeztek, hogy azt Isten megszólítja őt, és mondja, hogy prédikáljon erről, profitáljon, és utána 3 évig nincs eső a földön. És igazából Illés szavára. Micsoda varázsló ez az Illés. Az ő szavára nincsen eső, és nem esett eső tényleg, úgy, ahogy az Úr megmondta. És utána összehívja ezeket a hamis prófétákat, és azt mondja, hogy akkor most nézzük meg, hogy kinek az Istene valóban uralkodik. Ki az, aki tényleg cselekszik. És emlékeztek, hogy ott ezek a varázslók járnak körbe az áldozat körül, hogy majd valahogy tényleg kivarázsolják azt, hogy lejöjjön a tűz az égből, azok az istenek cselekedjenek valamit, és semmi nem történik. És Isten ad Illés imájára választ, és tűz jön le az égből, és megemészti az áldozatot. Ámulatos győzelem. És Illés kiáll ugye a vártára, és győz Istennel, úgymond. És utána lemészárolják ezeket a prófétákat. Tényleg ezt az imádatot így kiírtja a nép közül egy ilyen módon. Tényleg föláll az Isten akaratában, cselekszik, és ámulatos győzelmet arat. Ámulatos, hihetetlen győzelmet. És mi történik a következő napon? És ez az ámulatos még. Mi történik a következő napon? Meghallja a királynő, hogy ezt tette Illés, ugye, hogy ez történt. És azt mondja, itt a 19. fejezet, Akháb, az volt a király, elbeszélte Jézabelnek mindazokat, amelyeket Illés cselekedett, és a többek között, hogy hogyan ölte meg mind a prófétákat fegyverrel, és követet küldött Jézabel Illéshez mondván, ezt cselekedjék velem az istenek, és úgy segéljenek, ha holnap ilyenkor úgy nem cselekszem a te életeddel, mint ahogy te cselekedtél azokkal az életekkel mindegyik, mármint a hamis prófétákkal. Amit mikor megértett, felkelvén elment, féltve az életét, és ment Beersebába, amely Júdában volt, és ott hagyta az ő szolgáját, ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre, és elmenve leült egy fenyőfa alá, és könyörgött, hogy hadd halljon meg. És azt mondta, elég most, ó Uram, vedd el az én lelkemet, mert nem vagyok jobb az én atyáimnál. Itt van Istennek egy ámulatos embere, és valaki csak egy szót mond, tudod, valaki csak megfenyegeti őt, hogy jaj, neked, mert ezt tetted, és összekapja magát, és elmenekül az életét féltve. És utána Istenhez is jön, és imádkozik, és azt mondja, hogy végem van, Uram, nekem itt nincs, nem terem több babér, légy szíves, vigyél magadhoz, elegem volt. Gyakorlatilag, igaz? És depresszióba esik Illés. Ez az ámulatos ember, ez a hihetetlen ember, aki most volt az élete legnagyobb győzelme. Igaz? És pár napon belül ez történik vele. Miért? Miért történt ez vele? Hogy lehet, hogy lehet, hogy az egyik pillanatban akkora hite volt, tudod, hogy látta az angyali seregeket, hogy ezek itt vannak, tudod, én velem, és nem félt megölni azokat a hamis prófétákat, és nem félt az emberek előtt leégni, hogyha mégse jön tűz az égből, és nem félt azt mondani, ugye, hogy fog esni eső, ne féljetek, amikor 3 éve már nem esett, tudod, és ott le is van írva, hogy az ő szavára esett megint, és utána ez történik egy pár napon belül, hogy egyszerűen csak elmenekül egy asszonynak a beszéde miatt, és kész. Mi történt vele? És szerintem itt van az összefüggés, nézzetek, amit az Úr Jézus mondott a tanítványainak. Ne abban dicsekedjetek, és ne annak örüljetek, hogy a lelkek engednek nektek, hogy ilyen ámulatos dolgokat tudtok csinálni, és ez történik. Nem ebben van a te dicsőséged. Mert ha ebben van, és ebben bízol, és ez a, nem tudom, ez neked a legnagyobb, akkor mi van azokkal a pillanatokkal, amikor a helyzetre nézel, vagy elbátortalanodsz, vagy valami olyan történik, amire nem számítottál, és a helyzet nem veti alá magát neked. Igaz? Mert nem tudom, hogy az Illés hogy gondolkozott, de gondolkozhatott volna úgy is, hogy hát ha az Úr elintézte azt, hogy tűz jön az égből, ennyi lenne neki ezt az asszonyt eltenni láb alól, vagy nem tudom, tudod, hová lett az ő vonatkoztatási rendszere, hová lett az ő hite, vagy mi történt ezzel? És hová lett az az erő, amiről azt hitte, hogy neki van? Mert ugye azt is mondtad, hogy ez az asszony ezt mondta, halljon meg, vagy nem tudom, tudja, tehát ugyanazzal a pátosszal, amivel lehívta a tüzet az égből. Érted? És nem ezt tette, hanem elmenekült, és most ott van ez alatt a fal alatt, és azt mondja, hogy Uram, vedd el az én életemet. Vedd el az én életemet, mert én egyedül maradtam a te ügyeddel, és vége. És hála Istennek, hogy az Úr pedig látja őt ebben a helyzetében, és ezt akarom nektek mondani, ez az ámulatos Isten gondoskodása, jó pásztor. Mert itt az történik utána, hogy jön egy angyal, és hoz neki egy... Ő elpanaszolja magát Isten előtt, ott imádkozik, úgymond, elmondja, amit ő akart, utána azt mondja, hogy halljak meg, és aztán elalszik. És jön egy angyal, felébreszti, és ad neki egy szendvicset. Gyakorlatilag egy hamuba sült pogácsát. És azt mondja, hogy Illés, egyél. Nem mond neki semmi komoly dolgot, nem mond neki valami nagy üzenetet ott abban a pillanatban. Egyszerűen csak azt mondja, hogy egyél. És Illés eszik. És utána azt mondja, hogy oké, most akkor menjél, mert nagy utad van neked. És én nem tudom, hogy milyen szendvicset kapott ott Illés, tehát hogy ez miből volt az a hamuba sült pogácsa, mert utána 40 napon keresztül ment annak az erejével, azt olvassuk. És tudjátok, hogy hova ment? A Hórebhez ment, ahol Mózes látta Isten dicsőségét. A Hórebhez ment, ahol megkapták az isteni gondoskodás, és ahonnan Mózes látta az Úr dicsőségét, mikor elbújt a sziklának a rejtekébe, ugye ez volt. Emlékeztek, hogy mondta az Úr, hogy nem láthatod meg az én arcomat, de elvonulok előtted, és az én dicsőségemnek a hátulját megláthatod, a visszatükröződését igazából, tehát ott az van ez a szó. És Illés oda megy ehhez a hegyhez, és látod, hogy igen, depresszióban van, igen, nem ura a helyzetnek, tehát ő leírta magát ebben a pillanatban, de ott van a hitnek a rejtélye a szívébe. És igazából erre akartam majd így még kihegyezni ezt egy kicsit, amiről most beszélünk, hogy annak ellenére, hogy teljes depresszióban van, mert a helyzetre tekint, nem érti az ő saját szerepét többet, oda megy a Hórebhez. És szeretné Istennel a kapcsolatot, annak ellenére, ami történt, meg ahogy látja magát. És emlékeztek a következő dologra, ami ott történik, ha olvastátok, nem tudom, hogy mennyire ismeritek ezt, de az történik, ugye, hogy először jön, nem pásztor Csoba is prédikált erről az utóbbi üzenetekben valamikor, ugye, hogy jön a szélvihar, meg jön a tűz, és jön a földrengés talán. Mindezek a dolgok, hihetetlen erejű dolgok, olyan, amire tényleg az ember összehúzza magát, vagy csak így ámulatos, és Isten nincsen benne. Emlékeztek, és végül ott van egy halk és szelíd hangot, és akkor az Úr beszélget vele. Az Úr beszélget vele. A halk és szelíd hangot. És lehet, hogy tényleg így van, hogy az életünkben vágyunk a nagy megtapasztalásra, meg arra, hogy én uraljam a helyzetet, és legyen ott ez az erő és hatalom, és igazából nincs benne Isten. És lehet, hogy még nagyon föllépek is, de utána meg úgy érzem magam, mint a kisegér, amelyik elszalad a saját szememben, Nem ebben van az Isten. Nem ebben van az Isten. És erről volt egy kép szerintem, amit az Úr mutatott neki, hogy az ő jelenléte és az ő szava, az ő megszólítása, az túlmegy ezeken a dolgokon, az magasabb és fontosabb, és más. És ez történik Illése, hogy az Úr után elkezd beszélgetni vele. Egy halk és szelíd hang, elkezd vele beszélgetni. És Illés elpanaszolja neki megint, hogy mi az, ami történik, és micsoda gáz, hogy Izraelben nem maradt egy darab igaz ember sem. Ő az egyetlen, és őt is halálra keresik, és elmondja Istennek ezt a helyzetet. Ugye, és Isten csak azt mondja, hogy oké. Igazából nem válaszol neki először, hanem azt mondja, hogy te ezen ne törődjél, menjél el, van egy küldetésem a számodra, kent föl ezt a királyt Amott, vedd magad mellé Elizeust, ő lesz a proféta, és menjél, és van egy dolgod, menjél tovább. Kész, és utána egyébként így zárójelben megjegyzi, hogy mellesleg van 7000 olyan férfi Izraelben, akik nem hajtottak térdet a Bál előtt. Úgyhogy nem kell félned, hogy mi lesz ennek a vége. És van egy olyan nézőpont, amit te nem látsz, de az Úrnál ott van az egész helyzetre a megoldás, és semmi gond nincsen. Úgymond semmi gond nincsen. Nem az a helyzet, ahogy te látod most éppen. Nem az a képlet, ami miatt te annyira el vagy keseredve. 7000 ember, gondoljatok bele, azért az egy komoly szám, hogyha azt veszük tekintetbe, hogy ezek mind hatással lehetnek a körülöttük levő emberekre is, igaz és nem. Tehát Illés azt hitte, hogy ő az egyetlen, aki még hűséges maradt az Úrhoz. Ő az egyetlen. És persze voltak a hamis profétákból is pár ezer ott, vagy nem emlékszem, hogy hány volt, de tehát olyan 1000 körül, most nem emlékszem a pontos számra, vagy fél. De 7000, még a hamis profétákhoz mérve is, ez egy nagy szám. És Isten ismerte ezeket, és ő tudta, hogy mi fog történni, ő tudta, hogy mi az ő terve Elizeussal, megvolt a cél, megvolt az ő szolgálata, és az Úr azt mondja, hogy oké, nyugi Elize, vagy Illés, nyugi, Illés, nyugi, van 7000 ember, és van neked egy szolgálatod, végezd el, és minden rendben van. Nincs semmi gáz, én még mindig a trónon ülök, én uralkodok, te pedig hihetetlen módon nagyszerűen megálltad a helyedet, de az én munkám az úgy folytatódik, ahogy folytatódik. És ebben van neked helyed, és rendben lesz a dolog. És engem ez annyira megindít, mert utána látod tényleg, Illés elmegy, végrehajtja mindazt, amit Isten mondott, és ebből az egész nagy fenyegetésből, amit ő retteget, meg nem tudom mi, ebből nem lett igazából semmi. Tehát ez az asszony ráadásul utána valami hihetetlen átkozott módon veszik el, hogyha jól emlékszem, és Isten megoldja ezt az egészet. De abban a pillanatban neki úgy tűnt, hogy ez az egész helyzet, ez túlmegy rajta. Ez nem fog megoldást hozni. Kész, tehát bedomom a törölközőt, nem tudom, hogy Isten mit akar, miért csinálta ezt, és az egész gáz úgy, ahogy van. És csak azon gondolkozom, hogy hányszor vagyunk mi így. Tehát ránézek a helyzetre, és uralni akarom, és azt akarom, hogy át tudjam látni úgy, hogy lássam a megoldást, és nincsen rá képességem, és nincs, amit látnék ez ügyben. Igaz? És itt van, hogy hittel tudunk Istenre hagyatkozni. És aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi arra a napra. Emlékeztek erre a versre? Erre annyira jó emlékezni. Ez a hitünk rejtélye egyébként, amiről akartam beszélni még, hogy 2 Korintus 4:8, az leírja Illésnek ezt az állapotát. Ott Pál a cserépedényről beszél, és utána mondja ezt, hogy nézzük meg ezt a helyzet leírást. 2 Korintus 4:8, és hamarosan be fogom fejezni. Ez egy jó leírása lehet, hogy az Illés szívének is, de a mi szívünknek mindenképpen. Ugye itt azt mondja, hogy ez a kincsünk cserépedényekben van, hogy annak az erőnek a nagy volta Istennél legyen, és nem magunktól való. Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szorítatunk. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldöztetünk, de el nem hagyatunk, tiportatunk, de el nem veszünk. Mindenkor testünkben hordozunk az Úr Jézus halálát, hogy Jézus élete is látható legyen a mi testünkben. hogy itt van ez a kétségeskedés. De ott van az életemben a hitnek a titka, amelyik meg minden helyzetem ellenére mégis azt mondja, hogy a Hóreben, ott a sziklába elrejtve, ott az Úr dicsősége, igaz, ott oda akarok menni, ott akarom őt hallani. És ott van az életünkben ez a válaszadás Istenre, akkor is, amikor kétségeskedek, de végül mégse esek kétségbe teljesen. És végül az Úr elmondja nekem, mint Illésnek elmondta, hogy figyelj Józsi, én vagyok a trónon, és van még rengeteg alternatív megoldás, amiről te nem is tudsz, meg fogalmat sincs, és ez az, amit Szepi mondott, igaz, hogy mindig van egy ajtó, minden helyzetből van egy ajtó, amit Isten nyit meg, és hogyha ő kinyitotta, akkor senki nem tudja becsukni. És ez nem az én okosságomon vagy ügyességemen fog múlni, hanem az, ami az Úrnál már el van készítve. Úgyhogy nem kell pánikba esnem, vagy depresszióba esnem. De fontos, hogy meghallom-e az Úr szavát ezekben a helyzetekben, hogy közel húzódok-e hozzá, hogy lássam az ő nézőpontját, és meg tudjam hallani, és meg tudjam érteni azt, amikor ő elmondja, hogy minden rendben lesz, Józsi. Van 7000 ember, ugye? És nem baj, hogy te fölálltál az igazságért, és győzelmeket arattál, mert ugye van ilyen az életünkben, ugye, hogy azt mondom, hogy hát én kiálltam az igazságért, én megálltam a vártán, és most ezek történnek velem, pont amiatt kerültem bajba, mert én az Urat akartam követni. És mit fogok kezdeni ezzel az egész helyzettel? És lehet, hogy a baj még nagyobbnak tűnik, amikor becsületesen akarok élni, igaz? Amikor nem akarok hazudni, vagy ki kell békülnöm valakivel. Hogy fogom én ezt megtenni? Nincsen erre bennem semmi, ami erre kész lenne, és azt mondja a Pál, hogy itt van, de tudom, hogy az Úr velem van. Nyomorgattatok, de nem szorítatok meg, kétségeskedek, de nem esek végül kétségbe mégsem. És ez a hitünknek ez a rejtélye. És a nagymamámról van egy ilyen történet, én csak a szüleimtől hallottam, és ez lenne a következő igevers, amire akarok kanyarodni. Az én nagymamám, az édesapámnak az anyukája, ő korán elveszítette a férjét, és volt 7 gyerek. Tehát az apukám, ő volt a legidősebb, és 14 éves volt, amikor elveszítették az édesapjukat. Az összes többi gyerek az még fiatalabb volt, tehát kisebbek voltak. És hát ő volt a kenyérkereső, már az én nagypapám. És amikor a temetése volt, egyébként nagyon tragikusan halt, mert tehát egy ilyen bányász balesetben egy robbanás volt, és meghalt. És odajöttek testvérek az én nagymamámhoz, és mondták, hogy jaj, Erzsikát, ez olyan borzasztó, hát mi lesz veletek? Ott az a sok kicsi gyerek, és nem tudom, és milyen szörnyű, és mi lesz veletek? És az én nagymamám, az egy nagyon komolyan hívő asszony volt, és ő csak annyit mondott, hogy az az Isten, aki eddig gondoskodott rólunk, ezután is gondoskodni fog. És egyébként nem volt egy ilyen szószátyár valaki, de ez volt, amit ő így mondott, ilyen határozottan ezt mondta nekik, hogy az az Isten, aki eddig gondoskodott rólunk, ezután is gondoskodni fog rólunk. És ezt hitte, ez volt az ő megvallása. És azon gondolkoztam, hogy ezt hogy mondhatta ő ki így, ilyen biztonsággal, meg ilyen. És tényleg a Szent Szellem által, igaz, hallotta a jó pásztornak a hangját ott, aki azt mondta, hogy nem lesz semmi gond. Folytasd, menj előre a hitben, bátran, bátorsággal élj. És tudjátok, hogy melyik vers jutott erről eszembe? Mert ez az én hitem is. Bármi történik, amikor a Pál mondja a Timóteusnak, hol van ez? 2 Timóteus 1.5-ben, ugye, hogy az a hit, ami megvolt a te nagyanyádban, meg a te anyádban is, az van meg neked is, tudod, hogy az én nagymamámnak ilyen hite volt, és ez egy akkora példa. De bármelyikünknek megvan ez a hit, ami megváltónkban volt, aki szembenézett a kereszttel, amikor meghalt a kereszten, és azt mondta, hogy ez az Úr akarata, az Úr akarata legyen meg, igaz, az ő akarata legyen meg, és nincs olyan nagy gáz, mert ez mind az ő kezében van, és az ő dicsősége a vége. És minden próbánkban, vagy ezekben a zavart helyzeteinkben tényleg ez lehet a megvallásunk, hogy nem tudom, hogy mi lesz a vége, nem tudom, hogy melyik az a kimenekedő ajtó, de az az Isten, aki eddig hordozott engem, azt fog tovább is hordozni. És ez a jövőnknek a reménysége, és természetesen csak egy kicsi türelmeteket kérem a jövő reménységéről, és annyira jó volt a Szepit hallgatni. Várjuk azt a pillanatot, mikor az Úr elvisz bennünket magával, igaz? De addig, amíg el nem vitt, az tényleg igaz, hogy ő formál minket. És fölkészít az uralomra. Fölkészít, mint trónörökösöket készítik föl, tudjátok, az uralkodásra. És ő készít, és annak része a próba. Annak egy fontos része az, hogy a hitünk ki legyen próbálva. De miközben a próba történik, aközben mi tényleg legbelül biztosak lehetünk, hogy minden rendben van. Tudod, hogy ez nem annak a jele, hogy hú, valami nagyon nagy gáz van velem, mint az Illés gondolta, ugye, hogy vagy ezzel a néppel, vagy mindennel gáz van, mert itt elszabadultak a dolgok, és nem lehet tudni, hogy mi lesz a vége. Hanem azt lehet tudni, ugye, hogy ez része az én kiképzésemnek, ez része az én uralomra való felkészítésemnek. És amikor az Úr Jézus megjelenik, tényleg akkor méltók leszünk arra, hogy vele együtt uralkodjunk. Méltán, vagy jogosan úgymond fogunk vele együtt uralkodni, úgy, ahogy a Dáviddal az erős vitézei, akik vele voltak, amikor nehéz volt a dolog. Nem csak akkor, amikor könnyű volt, amikor trónra került, és ez van velünk. És ez egy ámulatos igazság. És milyen szuper lesz, nem? Hogy beteljesülnek a várakozásaink, a reménységeink. És lesz egy fizikai testünk, ami megtámadhatatlan, ami keresztül ment a halálon, amelyiken nem tud legyőzni a halál többet, amelyiknek az összes képessége és kapacitása helyre van állítva Isten szerint való módon. És ki tudjuk fejezni azt, amit Istentől kaptunk egy teljes módon, egy teljesebb módon, mint most. Most dadogunk mindenféléről, amit Istenről csak tudunk, ugye csak dadogunk ezekről a dolgokról, mert nem tudjuk, hogy pontosan mi is az, ahogyan ezt megfoghatnánk és át tudnánk adni. De az egy dicsőség lesz, az egy áldott dicsőség lesz. És erről beszélgetünk különben a házi csoportban, emlékszel, Árpi, hogy ezek mennyire áldás ezt tudni, hogy ez vár ránk. És nem azért, amit én megtettem, és amilyen győzelmet én olyan ügyesen kicsikartam ebben az életben, hanem arra nevem fel van írva abba a könyvbe. És olyan jó volt erről hallani délelőtt. Hogy ez a mi jövőnk. Tudjátok, tényleg ez garantált. És a vége pedig az örök dicsőség garantált. De hogy addig is, amíg oda jutunk, fókuszáljunk, figyeljünk arra, ami a legfontosabb. Mert hogyha én azzal vagyok elfoglalva, hogy én most hogy teljesítek, meg most akkor vajon hogy állnak az én koronáim, vagy nem tudom, lehet, hogy akkor elveszítem a legfontosabbat a szemem elől. Illés szerintem addig a pontig, amíg be nem kapta ezt a fenyegetést, addig annyira jól csinálta a koronáit, nem annyira szuper dolgok. De ahogy arra kezdett figyelni, hogy ő mit tud megtenni, meg ő hogy tud elbánni azzal a helyzettel, abban a pillanatban az egész összeomlott így a szemébe. Pedig hihetetlen győzelmek voltak ezek. Tehát ez ámulatos. És egy pillanat alatt elfelejtette. Vagy nem is tudom, hogy mit gondolt. Tehát tényleg nem tudom. Igaz? Hogy az Úr, mit jelent az, hogy az Úr veled van? Mit jelent az? Úgyhogy ez a bátorítás, hogy nézzünk arra a napra, várjuk azt a napot, és tudjuk azt, hogy ez az élet, ez felkészülés arra a napra, tényleg, és utána arra az uralomra. Nem véletlen, ami történik velünk, egyetlen egy pillanata sem, és ez a jövő reménysége, de annak a legmélyebb része az, hogy az én nevem ott van abban a könyvben. Én a mennyasszony része vagyok, Krisztus mennyasszonya, Krisztusnak a teste és vére. Az ő hite van bennünk. Az a hit, amelyik megvolt a te nagyanyádban, meg a te édesanyádban is, az van meg benned, igaz? Az a Krisztus hite volt. Az a hit, amelyik azt mondta az én nagymamámból is, hogy az az Isten, aki eddig gondoskodott, ezután is fog. Ez a hit, ez van meg nekünk. És hallom a jó pásztort. És mondja, hogy Józsi, ne félj. Mint ahogy a tanítványainak mondta, ugye a viharos tengeren. És Péter elindul, és megkérdezi, hogy Uram, hogyha te vagy az, akkor mondjad, hogy én menjek, és kövesselek téged a vizen. Igaz? És utána elkezdi a hullámokat nézni, és azt mondja, én azt hittem, hogy én uralom a helyzetet, és közben nem. És az Úr pedig azt mondta, hogy én itt vagyok, ne félj Péter, én emellek téged, én viszlek téged, bátorodjál, és menj el. És van egy dolgod, gyűjtsed a koronáidat, de tudjad, hogy ami a legfontosabb ebbe az egészbe az az, hogy én biztosíték vagyok a te jövődről. Úgyhogy ez így az én üzenetem nektek, vagyis hát az Úr üzenete a számunkra, amit én megértettem. Ja, adjunk neki hálát, legyünk izgatottak a jövőnkkel kapcsolatban, ne írjuk le magunkat. Egy pillanatosan lehet, hogy szorongatva vagyunk, és kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Amen. Köszönjük, Urunk, neked. Köszönjük ezt a hihetetlen megváltást és hitet, amit adtál nekünk, Uram, ami nem tőlünk van, hanem tőled van. Köszönjük neked a győzelmet, ami abban van, hogy a nevünk fel van írva abban a könyvben, Uram. Köszönjük neked a bizonyosságot arról, hogy a tiéd vagyunk. Köszönjük, ahogy tanítasz bennünket, hogy hallgassuk a te szavadat, hogy értsük, hogy te mit beszélsz, Uram, hogy közel maradhassunk hozzád. Köszönjük neked, hogy nem kell felettébe elkeserednünk akkor sem, hogyha veszett helyzet előtt állunk, vagy látszólag veszett helyzet, mert te szolgálsz felénk, Uram. Adsz egy szendvicset, és aztán a Hóreben szólsz, Uram. Ott a szikla rejtekében, Krisztusban elrejtve szolgálsz, és elmondod, Uram, hogy nincsen semmi baj. Te uralkodsz, és te viszel mindent tényleg végig. Végkifejletik, Uram. És várjuk azt a napot, amikor előtted leszünk. Várjuk azt a napot, Uram, amikor tényleg nem kell már mással elfoglalva legyünk, és nyilvánvalóvá lesz a te uralmad a mi életünkben. De taníts bennünket addig is a harcra, Uram. Tanítsd a kezeinket a harcra, és tanítsd meg, hogy mi a legfontosabb, miközben csatározunk, Uram. Tényleg köszönöm neked mindent, minden kedvességedet, minden szeretetedet, Uram, minden kegyelmedet, amivel körülveszel a testvéreket, a gyülekezetet, Uram, és a próbáinkat is. Tényleg csak ámulunk rajta azon, amit te készítettél nekünk, és izgatottak vagyunk. És kérünk, hogy áld meg a pásztor Csabáékat is, a csapatot, Uram. Köszönjük neked, amit az ő számukra készítettél. Áld meg őket, és te várjuk őket vissza a bizonyságokkal, és örvendezni akarunk azokban, amiket te adtál nekik is, meg nekünk, Uram. Csak köszönünk neked mindent te nevedben. Amen. Amen.
Köszönjük, Atyánk, és most veszük a felajánlást, és körbe mennek kosarak, és hogyha csak így nem tudom, van-e vendég közöttünk, de lehet, hogy tényleg családi, tényleg teljesen családi közösségben vagyunk, és csak adjunk Istennek hálával, tiszta teljes szívvel, egy adakozó szívvel, hálásak vagyunk neked, Atyánk. Micsoda gondoskodás a jó pásztor, a jó pásztor, tőled a legnagyobb gondoskodás, a jó pásztor, hogy olyan hangon szól, amit a bárányok meghallanak. Milyen gondoskodás ez? Milyen gondoskodás? Úgyhogy köszönjük. És Atyám, tényleg csak az adományainkat csak tényleg te sokszoroz meg a te kezedbe, ez 5 kenyér és 2 hal, de ezreket tudsz megetetni. Ezreket és 10 000-eket, Uram. Ezreket és 10 000-eket. És 100 000-eket. Ezt az egész várost te tudod táplálni. Minden egyes emberét, minden egyes asszony, minden egyes férfit, minden egyes gyereket, minden egyes nőt te tudsz táplálni. Nekünk 5 kenyerünk és 2 halunk van, és ezt a te kezedbe adjuk, és hálát adunk a mi atyánknak. A jó pásztor hangjáért, a jó pásztor hangjáért, az üzenetért, amit valami csoda módon meghallhattunk, mint bárányok. Amen.